juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az egyetlen olyan politikus ma az Európai Unióban, aki a világ valamennyi nagyhatalmának vezetőjével egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és kapcsolatot fenntartani. Jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter azt mondta, Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország. A magyar miniszterelnök egyetlen európai vezetőként mind az amerikai, mind az orosz elnökkel kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést tudott kiépíteni és fenntartani. A miniszter rámutatott arra, hogy Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, a béke ügyét képviselte, mindig a diplomáciában hitt. A gondos óra 950 ezredik felhasználója Szűcs Judit énekes. Jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közösségi oldalán közzétett videóban. Az idősek biztonsága és a családok nyugalma Magyarország kormánya számára az egyik legfontosabb cél. Ezt segíti az ingyenes program, mondta Lantos Csaba, kiemelte. A gondosórával mindenki jól jár, hiszen az a felhasználóknak biztonságot, a hozzátartozóknak nyugalmat ad. A magyar kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat, a gondosóra program pedig jövőre is folytatódik, mert a nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára, fogalmazott. Szűcs Judit arról beszélt a videóban, hogy számára az éneklés mindig is hobbi volt, munkájából fakadóan pedig sokat utazik, így rengeteg hatás éri, nemrégiben pedig cukorbeteg lett. Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben. A gazdák számíthatnak a kormányra, hangsúlyozta az agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Nagy István elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés az aranyszínű sárgaság ellen. A hegyközségek nemzeti tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek. A helyzet komoly, hangsúlyozta Nagy István, rámutatott arra. A növénybetegség ugyanaz emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlős gazdáknak és a borászoknak. Éppen ezért a fertőzés megjelenése utáni gyors, elfogadott akcióterv keretében 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre. Az összeg nagyjából felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédőszeres kezelésre fordítják. Nagy területen zajlik a helikopteres permetezés, közölte. A digitalizációval egyben megnyíltak olyan veszélyek is, amelyekre reflektálni kell, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Tiszalúcon tartott ifjúsági innovációs fórumon. Koncz Zsófia közölte, a héten elindult a Mentál Pajzs program, aminek keretein belül szűrőbuszok bevonásával foglalkoznak a lelki egészség vizsgálatával. Hozzátette, az iskolás korosztálynak is segítséget nyújtanak, felhívják a fiatalok figyelmét a testi és lelki egészség egyensúlyának fontosságára. Az államtitkár elmondta, az országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amiben fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a 6 éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban. Az ukrán-magyar határszakaszon 6048-an léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 26 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Hétfőn délnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a fátyol felhőzet, mely egyre nagyobb területen szűrheti a napsütést. Északkeleten ugyanakkor az esti órákig derült marad az ég. Északnyugaton délután alacsonyabb szintű felhők is lehetnek. Csapadék nem várható, a déli-délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 11 és 16 fok közé melegszik. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy hogy történt az, amikor téged a Jóisten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a ferences szegénygondozó nővérek közösségében, és olyan végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szereteténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. Nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis... mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában. És Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára, és hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes, szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. Ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk. Hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát, hogy nem félre ne érte, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye én nem most volt, innen kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs papbácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez egy nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csigdánfalván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalba ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a szénás szekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról. És ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk. Szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek, csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Sitten, vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, ha hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy Csíksomlyai ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten, nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva a kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. Hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor, az Istenhez képes? Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és hogy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni. És hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés. Hát, hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy 500 000-es város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, ahogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy ő érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amióta az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária, nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. De aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszélje nekünk a szerzetesi életről. Jaj, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedv csinálom. És akkor mondtuk, hogy de hát ezt mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a Ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a Ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novíciá. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva
Mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letértepeltünk a feszület elé, és ott letettük a ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokba kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalogmentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várjak ki minden. De én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős. És akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam. Thomas Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni. Kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem, és akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban, a szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre, volt, hogy hetente 3-szor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát úgy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt azt hiszem rajta, és akkor honnan jött a levél, hogy ferences szegény gondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, ferences szegény gondozó, hát megvan, hát én ezt keresem, pont. Jó, és akkor hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van. És akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet. Esztergomban mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel. Nem kellett engem féltsen, mert tehát ez egy jó közösség volt. Nem volt olyan értelemben, mert buli, vagy pia, vagy cigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most ilyen részletekben tudta, hogy jó helyen vagyok. Tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van éppen egy szerzetben. Én már Erdélyben is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosban, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, és akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatás történetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, ha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de hogy jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezért egy köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival, az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatástörténetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos sok ajándékot kaptak ebből a beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegény gondozónővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nagyon működő és élő szövegvilágnak élem meg a Bibliát, ami nincs két fekete borítólap közé csomagolva, hanem úgy kinő onnan.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangolóban. Erdészné Kárpát Judit vagyok. Hogy milyen szerepet kaphat Handel messiása egy kislány életében, és hogyan tanít Istenről egy Krisztusban hívő magyar tanára műelemzések során? Ezek is szóba kerülnek vendégünkkel, Farkas Sárlottal, a Deáktéri Evangélikus Gimnázium magyar hittanszakos tanárával. Vendégem Farkas Sárlott, a Deáktéri Evangélikus Gimnázium magyar és hittantanára. Kezdjük azzal, hogy a te életedben hol jelent meg először Isten? Gyerekkorodban már jártál gyülekezetbe?
Szeretettel köszöntöm én is a műsornak a kedves hallgatóit. Igen, én alapvetően gyülekezetbe járó családból származom, de persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az embernek személyessé is válik a hit. És nekem nagyon érdekes volt az életemben, hogy 6. és 7. koromban lett egy hívő zongoratanárom, a csoportunk szolfés tanára is, és 7. korunkban kitalálta, hogy zenetörténetet fog tanítani, és ő gyakorlatilag a zenetörténeti stúdiumba építette bele az evangéliumot. Ami engem a legjobban megérintett, ez a Hendel Messiás volt, és hát az a részlet, amiben ugye az Ézsaiás 53 alapján Jézus szenvedés történetének a proféciája van, és amilyen dinamikusan, tehát le is játszotta a tanár nekünk ezt a zenét, megállt, aztán utána zongorával többször, a fájdalmak férfia és betegség ismerője Krisztusról, ott egy egészen lassú és fájdalmas rész van, amikor a megkorbácsoltatásáról van szó, akkor ahogyan felpörög a ritmus, és bevallom, hogy engem ezen keresztül szólított meg Isten. Lehet, hogy ma azt mondaná az ember, hogy fú, akkor még túl fiatal voltam ehhez, mondjuk 13 évesen, de hát 7 gyerekes családból legidősebb gyerekként egy picit talán koravénebb voltam, mint a kortársaim. És aztán ezt követte az, hogy tudatos gyülekezetváltással kerültünk Ickés István érdi evangélikus gyülekezetébe, ahol ő is akkor viszonylag új volt lelkészként, még diakónus lelkészként, 8 órás főállású hőerőműbeli munka mellett volt lelkész, tehát ez szintén egy nagyon komoly példakép volt számomra, hogy ő érti a dolgozó, a tanuló, a embereknek az életét, és nem csak úgy beesett a munkája után, hanem mindig jelen volt, mindig ott volt, és így módon már én nekem tudatos döntés volt, hogy konfirmálni szeretnék. Hát ez egy csodálatos lelki műhely volt, az az 1 év készülés István bácsival. És aztán már a konfirmációm előtt, nem sokkal, itt a gyülekezetben véletlenül, hátul az iratterjesztésnél egy evangélikus életben láttam egy picike szürke hirdetést arról, hogy felvételt hirdet a Deák téri evangélikus gimnázium, akkor még ismeretlen iskola. Tehát én akkor tudtam, hogy ott lesz a helyem a Deák téren. És hát ez volt 93-ban.
Milyen tapasztalataid voltak? Milyen volt akkor a diák élet, vagy milyen volt egy újrainduló, vagy egy hát új evangélikus gimibe járni?
Hát egyfelől nagyon izgalmas volt, mert akkor kaptuk vissza az épületet, tehát a nálam egy évvel idősebb, 92-ben kezdett évfolyam, ők még itt egy bérelt helyszínen töltötték 2 osztállyal az első tanévüket, és akkor hát 93-ban 6 osztállyal kerültünk be ide az iskolába, és hát végül is milyen volt az iskola, tehát valahogy így szó szerint pincétől a padlásig mi fedeztük föl, az elején volt olyan, hogy nem volt még minden teremben pad, és akkor körbeültünk, nem tudom, angol órán, párnákon, a földön, meg az alaksorba csöpögött a víz, akkor a, nem tudom, 50 éve ki nem nyitott padlásról háború korabeli luterániakottákat cipeltünk le a derékig érő porból, tehát kicsit úgy mi vettük birtokba az iskolát. Nyilván egy iskola kezdeti éveinek minden gyerekbetegségével találkoztunk, az első pár évben sok volt a tanárváltás, nyugdíj közeli kollégákat tudtak meghívni, akik egy-egy évet tanítottak. Aztán ez nagyon gyorsan beállt, mert most éppen az a iskolának az egyik előnye, hogy stabil a tanári kar, de hát az elején ez egy nagyon képlékeny időszak volt mindenféle szempontból, tehát mindig technikailag, mint hogy beleüljünk a tanulásba, mint hogy kialakuljanak az iskolának a hagyományai, az arculata.
Milyen lelkiséget éreztél akkor az iskolában, hiszen azért jöttél ide, mert hívő fiatal voltál, gondolom ezt kerested is akkor.
Igen, kerestem, és hát az egy meglepő élmény volt, hogy nem csupán olyan gyerekek jöttek ide, hanem mert sokukat, ugye hát egyházi iskola, akkor benyomjuk a gyereket, és az elején én ezen egészen meglepődtem, de azért jó érzés volt, hogy találkoztam olyanokkal, akikkel lelkileg is megértettük egymást, sőt, azt tudom mondani, nem csak a saját osztályomból, hanem mondjuk alattam 1-2-vel járók közül, és még mindig van olyan, 1-2 olyan több évtizedes barátságom, nem tudom, például Németországban élő orvosbarátnőm, aki alattam járt, és akivel tényleg lelki kapcsolatban vagyunk, imádkozunk egymásért, és megmaradtak ilyen kapcsolatok. De akkoriban egyébként még nagyon nehéz volt, tehát nem volt stabil hitélet, nem volt még olyan, hogy iskola lelkészi státusz, akkor egy-egy lelkész a saját szolgálata közben kiszakított időt, jött, ment, beugrott, tartott egy-egy hittanórát. Nem volt ez még akkor egy ilyen stabil lelki bázis. Hát ez majd évekkel később alakult ki.
A Magyar Evangélikus Rádió misszió műsorában vendégünk Farkas Sárlott, a Deák-téri Evangélikus Gimnázium tanára. Ha ugrunk 10 évet, te 2002-től tanítasz itt aztán. Hogyan alakult a pályaválasztásod? A tanítás vonzott, vagy nagyon megszeretted az irodalmat, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen? Mikor kezdted el a tanulást, ezzel párhuzamosan, vagy később?
Hát ez izgalmas volt, mert amikor én érettségiztem, akkor volt egy olyan, hogy nem lehetett szakpárra jelentkezni bölcsészkarra, illetve 2 évre bevezették a tandíjat is. És ott nagyon szomorú voltam, hogy leredukálódott egy szakra, amire tudtam menni, és akkor hát így mentem a magyar szakra, és akkor 2 évvel később, ahogy ez a tandíj mizéria feloldódott, kezdtem meg ugyanúgy az 5 éves nappali képzést a teológián. Tehát ennyi csúszás volt. A bölcsészkarra nem is feltétlenül azért mentem, mert tanár akartam volna lenni, sok minden volt bennem, hogy újságírás, meg egyebek. De aztán ugye a gyakorló tanítás során, meg ugye az egyetem közben azért formálódott bennem, és akkor, amikor én a Traffordban gyakorló tanítottam, és még véget sem ért a gyakorló tanításom, akkor megkerestek a Deák térről, hogy hát egy tartósan hiányzó kolléganő helyére egy csoporthoz be kellene ugranom. És akkor onnan már egyenes utam volt, azt hiszem, hogy már ugye a Traffordos gyakorló tanítás alatt is észrevettem azt, hogy ez az én személyiségemhez passzol, vagy ez az, ami én vagyok, vagy ez az én hivatásom, amit kaptam, és hogy mellette újságba írni, vagy újságot szerkeszteni, vagy bármit csinálni, azt nyilván az lehet majd. De hogy már 2002 őszén akkor el tudtam kezdeni itt a Deák téren tanítani, és akkor a teológia befejezését meg ezzel párhuzamosan.
Mennyire Istennel éled meg ezeket a döntéseket? Mennyire voltál ebben olyan típus, aki megimádkozza, hogy szoktuk mondani, vagy elég neked az, ahogy alakulnak az események, hiszen azokat Isten kezében tudod?
Hát ez úgy nagyon-nagyon változó. Tehát például a Deák térre bekerülésem közben is történt olyan, hogy becsukódott egy kapu, de aztán utána újra visszahívtak. Igazából, ahol bennem nagyon sok minden formálódott, az a teológián volt a hittanári képzésben, aminek akkor a Szabóné Mátrai Marianna volt a vezetője is. Én tőle nagyon sokat kaptam. Blokkosított óráink voltak, volt, hogy elutaztunk 2-3 napra. Akkor egyszerűen olyan műhely munkákban volt részünk, vagy akár Hézser Gábor tartott nekünk mentálhigiénist, pasztorálpszichológus. Ugye együtt formálódott ki bennünk ez a hivatástudat, tehát az önismerettel párhuzamosan, hogy akkor én most tényleg ezt akarom csinálni, Isten engem tényleg ide küld, milyen felelősséggel jár a tanítás. Ezek nekem nagyon sokat adtak. Igen, és azt gondolom, hogy minden mai napig van, amikor nagyon egyértelmű iránymutatást kapok Istentől. Tehát amikor mondjuk nagyon szükségem volt, mert például anyagilag nehéz helyzetbe kerültem, akkor engem megkerestek mondjuk egy másodállás lehetőségével, amiről én nem is gondoltam soha, hogy én ilyenért folyamodnék. Valahogy így jönnek általában, Isten küldi ezeket, sokszor persze többet is küld, és a szelekciót rám bízza, néha nehéz nemet mondani bizonyos dolgokra, de amire meg nem tudok nemet mondani, azt meg úgy fogom fel, hogy az meg szolgálat.
Ha már a munkák, a szolgálatok vállalása, nem titkoljuk a hallgatók elől, hogy szolgálatként végzed az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió kiadványainak a szöveggondozását már több mint 10 éve, kis megszakítással, de most újra pár éve. Ez mit ad neked? Hát remélem, hogy neked is ad, hogy mindenféle szövegeinket megolvasod, javítod, véleményezed is, ami nekünk is nagyon-nagyon sokat számít és segít.
Hát én valamire ebből nagyon sokat épülök, tehát azt talán még el kell mondani a hallgatónak, hogy nekem van egy kiadói szerkesztői végzettségem is, és alapvetően nem csak egyházi kiadványokat nézek át, hanem mondjuk bizonyos kiadóknak szép irodalmat, regényeket, könyvhétre, tehát részt veszek ilyenekben is sokszor, hogy beszélgetések írókkal, költőkkel, meg könyvemutató, meg recenziókat is írok, viszont hát ebből egy évben néhányat vállalok csupán így a főállású tanítás mellett. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, akkor nyilván templomban a gyerekórákban vettem részt, amikor ovisok voltak ovis korosztályban, amikor kisiskolások kisiskolás korosztályban. Aztán rájöttem, hogy gimnazistákra vagyok bekötve, és akkor így nekem éppen jól is jött az, hogy úgy térhettem vissza egy kis, ahogy Judit is mondta, némi megszakítás után a Híd magazin és a missziói központ kötelékéből, akkor tényleg így őszinte szívvel tudtam azt mondani, hogy igen, én szerettem volna valami szolgálatot vállalni, és én hiszem, hogy áldás van ezen a szolgálaton, és bevallom, hogy az, hogy én első-második olvasója lehetek bizonyos cikkeknek, vagy meg egy formálódó, egy adott témaköré épülő magazinnak, ez nekem egyfelől egy kitüntetés, másrészt meg tényleg tudom úgy olvasni, hogy nem csak a helyesírási vagy stilisztikai dolgokat nézem, hanem így hálás vagyok, hogyha mondjuk van teológiai jellegű, vagy látásmódbeli jellegű észrevételem, akkor azt is meg tudjuk a Juditékkal, kollégákkal beszélni, és én is egy olyan anyagot olvasok, ami által épülök.
A gimnázium honlapján a bemutatkozódban olvastam, hogy a kedvenc területeid első pontja a Biblia, utána pedig további irodalmi olvasmányok. Miért került oda a Biblia, és a Biblia számodra, mint irodalmi mű is, magyar tanárként mit jelent?
Ez egy érdekes dolog, épp az egyik osztályban most kezdünk el a Bibliával irodalom órán is foglalkozni. Nyilvánvalóan hát alapvetően a Biblia az Isten igéje, és ma is nagyon-nagyon-nagyon aktuális, nem valami archaikus, leporolandó múzeumi tárgy. Ez egy kicsit ilyen paradox dolog, amikor irodalmi szempontból közelítünk hozzá, de igenis megvannak az adott bibliai részleteknek a szépségei, vagy bizonyos szövegrészeket, hogyha mondjuk műfaji szempontok alapján elemzünk, azáltal tehát egészen új megvilágításba kerülhetnek a dolgok. Tehát, hogyha például Jónás könyvét egy kezdetleges novellaként elemezzük, akkor látjuk, hogy ott van a végén a csattanó, ami egy novellának a kötelező eleme, Isten humora, hogy hát ott van a duzzogó proféta, aki nagyon szeretné végignézni, hogy a kénküves ménkű hogy csap bele, nem hisz abban, amiről ő prédikált, ilyenek vagyunk mi, ilyen dúzogó Jónások, és akkor hát Isten a helyet, hogy kirúgná az engedetlen profétát, aki egyáltalán nem profétaként viselkedik, a helyet azt mondja, hogy hát én most tényleg ne szálljam ezt a böhöm nagyvárost, meg ott az a sok állat is, szóval hogy Istennek humora van, és hogyha ez egy kicsit ilyen műfai szempont irányából látjuk, akkor ugye sokan úgy gondolják, hogy az Ószövetség Istene, az bizony a jutalmazó, büntető és szigorú, és nem tudom. De hát itt van egy olyan Isten, aki réges-rég lehajíthatta volna a Targetoszról ezt a Jónást, és ahelyett végigjátsza vele, a tököt növeszt fölé, elszár eszetet végig, humorral kezeli, és szerintem mosolyogva nézi ezt a duzzogó, a leizzadó, a halbűzös, a nem tudom milyen Jónást, amilyenek egyébként mi is vagyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a irodalmi megközelítés sokszor plusz értelmezést, meg plusz segítséget ad hozzá, vagy hogy mélyebben bele tudjunk látni a szövegbe, de azt tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy alapvetően Isten üzenete és Isten igéje, tehát nem irodalmi mű a Biblia, de én azt gondolom, hogy én minden nap találok egy-egy ige verse olvasása során új üzenetet akár az aznapomra nézve, akár egy időszakra nézve, ami aktuális arra, hogy például elküldjem hozzám lélekben közel álló barátomnak, akinek arra van szüksége, tehát nagyon működő és élő szövegvilágnak élem meg a Bibliát, ami nincs két fekete borítólap közé csomagolva, hanem úgy kinő onnan.
Tudod magyar órán is képviselni a hitedet? Mint ahogy a zenetanár az életedben, akár egy órai műelemzés, bűn és bűnhődés, mert tudom rólad, ezt is olvastam, hogy a nagy orosz regények is a kedvenceid. Olyan regények vagy művek, amik tartalmazzák a potenciált, hogy beszélj a hitedről, adnak esélyt, lehetőséget arra, hogy a gyerekeket bevond ugyanebbe a világba?
Mindenképpen, és van nagyon sok irodalmi mű, ami tényleg expliciten összevethető a Bibliával, akár a, tényleg a bűn és bűnhődésben, amikor a gyilkos és a prostituált ülnek a gyertyafény és az evangélium fölött, és ugye a János evangéliuma 11. részéből olvassa fel Szonya a Lázár feltámasztását hát az éppen lélekben halálban levő Raskolnyikovnak, tehát nyilván ezek adják magukat egyértelműen. Aztán vannak olyan irodalmi művek, ahol látensebben van benne az Isten igéje, de ki lehet bontani. Sokszor ledöbbennek a gyerekek ottig Géza iskola határon kapcsán, hogy ugye a római levélből ez a nem az é, aki fut, non est volentis, házfalra írott idézet szövődik bele a regénybe, de mindig elolvastatom a gyerekekkel, vagy kinyitjuk a regény elemzésekkor, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, elemezzük, fölírom a mondatot, mit állítunk, nem azé, és mi az alany, és akkor keressük meg az alanyt, mi hiányzik a regényből, és akkor kinyitjuk, és hát ott a fejezet cím a római levélben, hogy hát Isten kegyelméről szól. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a regényt, ha anélkül olvassuk, ami el van benne rejtve, az Isten kegyelme látensen, mondjuk a katonaiskolai szenvedések között, és aztán, ha meg a szöveget jobban felfejtjük, akkor lehullott az első hó, az égi kegyelem. Nagyon sokszor benne van például a szöveg motívumvilágában. Vészkorszakban íródott, meg kiadott regény, mert rejtjelezni kellett ezeket az üzeneteket, de hogy hogyan tudjuk dekódolni, hogyan tudjuk kibontani. És akkor ezeken ugye már mondjuk ezt 18 évesen, tehát 12-ben veszük, és úgy ledöbbennek a gyerek, és azt mondják, hogy tényleg így. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok helyre be lehet vinni az irodalomtanításba az evangéliumot, ahol tényleg a szöveg is engedi, vagy ahol úgy adja magát.
Ugye mindig vannak mai fiatalok, és azokat illik kicsit úgy megítélni, meg néha szidni. Nem tudjuk, hogy hogyan adható a kezükbe a Biblia, vagy egyáltalán fognak-e Biblia olvasóvá válni valaha. Te milyennek látod őket?
Hát igen, ez a mai fiatalok, ez jó kérdés. Mint az iskola volt diákja, hiába tanítok már jó 20 éve az iskolában, én mindig is volt diák leszek. Egyetlen egy dologban vagyok tőlük távol, hogy bizonyos nyelvi regisztereiket én nem beszélem. Annyira dinamikusan változik a közösségi média nyelvhasználata, hogy ezt szerintem ezt nem tudjuk utolérni. Nem is biztos feltétlenül, hogy kell, de én azt gondolom, hogy elérhetők a gyerekek, meg a szerintem így a Biblia felé is. Az igaz, hogy mivel pörgetik a telefont, nagyon-nagyon nehezen köti le őket egy olyan regény, aminek nem annyira pörgős a cselekménye, mint egy Harry Potternek, vagy egy Percy Jacksonnak. De én azt gondolom, hogy ha hagyunk időt arra, hogy elmolyoljunk, elbeszélgessünk, megemészgessünk egy-egy művet, megálljunk egy, nem tudom, egy Mikszátnál, atomjaira szedjünk egy Dostojevszkit, ami tényleg nehéz és hosszú. De én azt gondolom, hogyha egy-egy ilyen regénybe nagyon-nagyon mélyen bele tudunk úgy menni, hogy ők maguk is érdekeltek legyenek, akkor egy darab ilyen beavatási rítus, én azt gondolom, ha a gimi alatt nem is fog több vastag regényt elolvasni, de aztán később igen. Szerintem úgy el lehet őket érni. A kicsiknél például nagyon érdekes, ritkán tanítok kisebbeket, néha kapok hitencsoportot, most is van, és a Biblia felfedezése, tehát be kell csukni a Bibliát, úgyhogy előtte persze gyakorolgattuk. És a gyerekek versenyeznek azon, hogy kitalálja meg korábban az igeverset, és múlt órán pont nem volt kikeresős verseny, egészen csalódottak voltak. A napi szintű bibliaolvasást egyházhoz kapcsolódó felnőttek is néha elmondják, hogy nagyon nem része a hétköznapjaiknak, tehát ez nem csak a fiatalokra vonatkozik. Azt, hogy az emberi jó időpontba illesz be a napjába, amikor tényleg oda tud figyelni. Szerintem ez egy életen át való tanulás, vagy ez az életen át tartó megtérés, ahogy Luther mondja, ez annak a gyakorlata. Hát ez hullámzó szerintem.
Lélekhangoló.
Ha visszatekintesz az életedre, volt újra meg újra egy erősebb újraindulásod, ha nem is megtérésnek nevezzük ezt, vagy nem biztos, hogy az a luteri értelmezésen túl erre a jó szó, de egy-egy megújulás, és ezt mi generálta, vagy mi segített ebben?
Amikor például mondjuk Szeverényi Jánosnak a hifijébe, a hétfői felnőtt ifjúságába jártam, akkor mindig volt megújulás például egy-egy nyári tábor alkalmával. Később aztán érdekes módon nem az ilyen pozitív dolgok voltak, amik újra közelebb vittek Istenhez, hanem inkább a nehézségek érdekes módon. De azt tudom mondani, hogy a mélységekben megtaláltam a kegyelem felhajtó erejét, és ezért nagyon hálás vagyok, és nem mondom azt, hogy a mélységek azok elmúltak, azok ott vannak az ember életében, de azt tudom mondani, hogy ahogy a Zsoltáros is mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok, nem félek, mert te velem vagy, tehát Jézus nem azt ígérte, hogy nem lesz halál árnyékának völgye, mert az van, nagyon sokszor van, hanem azt, hogy ő ott velünk lesz. És az utóbbi éveimben sok ilyet tapasztaltam, de az volt a jó, hogy tudtunk sorstársakkal összekapaszkodni ilyen szempontból, lelki szempontból.
Mi az, amiben leginkább megélted ezt a felhajtó erőt, ezt a segítségét Istennek az ilyen krízisekben?
Az utóbbi években a technika már nem jelent egy ilyen idegen dolgot, hanem azt tudjuk mondani, hogy igenis van közvetítő szerepe, és nem kell rá haragudni. Barátnőmmel telefonon imádkozom egy héten egyszer. A legjobb hívő barátnőm egész hasonló nehézségeken ment át, magánéletét tekintve, vagy akár a egészségi problémákat tekintve, így tudjuk kísérni egymás életét, és nagyon-nagyon sokat jelent a közös imádság, akár élőben, akár telefonon, és egyébként erre szeretnék másokat is biztatni, mert bizonyára mindenkinek megvan az az élmény, hogy amikor az ember nehézségben van benne, nem nagyon szeret panaszkodni, de ilyenkor a saját imádságunk egyrészt megkeseredik, másrészt meg olyan egyfókuszúvá válik, hogy csak azért nyöszörgök az Istennek, hogy hozzon ki ebből. És ami a legrosszabb az, hogy az ember ilyenkor a saját problémájával fogja magát azonosítani, identifikálni. Mondjuk az ápolandó rokon, a problémás kamaszgyerek, a hűtlen házastárs, a rettenetes diagnózis. És én azt gondolom, hogy a közös imádsághoz ezért fűződik Jézusnak az az ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mert én azt tapasztalom meg a közös imádság révén, vagy más előtt kimondani Isten előtt a nehézségeimet, az egyfelől olyan, hogy a teher is oszlik, jobban látom kívülről, a probléma fölé tudok emelkedni. Ha nem is tudom letenni, amit ugye sok kegyes kegyetlen mond, hogy tedd le, engedd el, nem, mert az ember a kamasz gyerekét, a beteg ismerősét, a saját diagnózisát elengedni nem tudja, átengedni viszont igen Istennek. Tehát ahogy például a Márk evangéliumában ott van az apa, aki végül odahozza Jézus elé a fiát, és segíts Uram a hitetlenségemen, ezt tudja neki mondani, de nem azt mondja, hogy ő elengedte, ez már nem az én gyermekem, át tudja engedni a kontrollt a problémája fölött Jézusnak.
És mit tegyünk, hogyha nem változik ez hosszú-hosszú ideig, Isten, mintha nem hallgatná meg az imádságod?
Ezért is fontos az, hogy közösen, tehát tényleg ez a ketten vagy hárman, mert amikor az egyikünk görnyedezik, és éppen úgy van benne, hogy igen, miért imádkozunk évek óta, mint hogyha nem lenne semmi előre mozdulás, visszacsúszás van, akkor a másik az, aki kirugdos engem a gödörből, és aztán majd lesz olyan időszak, amikor meg majd én fogom őt kirugdosni. Ez az egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Annak is ugyanolyan élő lehet az ima élete, akinek nincsenek aktuálisan különösebb problémái?
Az ember gyárilag olyan, hogy sokszor akkor kezd el Istenhez kiáltani, amikor baj van, de én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy amikor nincsen probléma, és egyébként még visszatérve az előzőre, hogyha az ember, amikor problémája van, és akkor imádkozik, vagy akkor együtt tud, vagy meg tudja osztani valakivel a terhét, akkor tud arra rájönni, hogy amíg a problémát egyedül cipeljük, addig csak azt látjuk. Kicsit ez olyan, mint amikor az ember így hegymenetben van fölfelé a kirándulás közben, és amíg csak a hátizsákon vágja a vállamat, és egyedül cipelem, csak azt látom, de ha meg elkezdek valakivel menet közben beszélgetni, akkor észreveszem a gombákat, a virágokat, a kavicsokat, a halmacseppen megcsillanó fénysugarat, aztán fölérve a hegytetőre az óriási nagy perspektívát, a gyönyörű szép látványt. Tehát az imádságnak van egy olyan nagyon fontos szerepe is szerintem, hogy hálát adjunk Istennek, vagy hogy észrevegyük azt, hogy ha be is vagyunk záródva, aktuálisan a hétköznapjaink fogjai vagyunk, tágas térre tudja az imádság állítani, vagy az imádság által Isten a lábunkat ki tudja emelni, a fejünket és a szívünket és a tekintetünket a hétköznapokból, észre tudjuk venni az életnek az apró szépségeit, mindazokat, amiért hálásak lehetünk, derűt tud adni, és egészen más indulást a hétköznapokban, és amikor a legnagyobb problémák vannak, én ebben tapasztaltam Isten vezetését, a legnagyobb traumák idején is, amikor becsukódik magam mögött az iskola kapuja, akkor is tudunk órán néha nagyokat nevetni, mert Isten engedi kívül hagyni a nehézségeket.
Mi az a reménység, ami leginkább éltett téged most a napjaidban, közeli, távolabbi jövőre tekintettel?
Hát az, hogy a reménység nem szégyenít meg. Az ember hajlamos a kudarcait, vagy az életben a problémákat a saját nehézségeinek, szégyenének megélni, és a mi Istenünk a reménység Istene, aki nem szégyenít meg, hanem azt mondja, hogy örömre derül az arcunk, hogy felvidít bennünket, és hát bennem ez a reménység van, hogy Isten az ő gyermekeit szeretné derűs és örvendező embereknek látni, Krisztus jó illatának lenni, ilyenni akar minket változtatni, már itt, a saját közegünkben. És szerintem, hogyha erre nyitottak vagyunk, erre a reménységre, hogy ő formál minket minden körülmények között, akkor szerintem megkapjuk ennek a derűjét, örömét a mindennapokban.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban a Deák téri Evangélikus Gimnázium magyar hittanszakos tanára Farkas Sárlott volt a vendégünk. Ő kiadói szerkesztői végzettségét a tanítás mellett hasznosítja, például szépirodalmi könyvek szerkesztőjeként, de nagy örömünkre olvasószerkesztőként, korrektorként kiveszi a részét az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió kiadványainak elkészítésében is. Charlotte gyermekkori hitre jutásáról, viharokban edződő felnőtt hite alakulásáról, erőforrásairól beszélt nekünk a lélekhangolóban. Az elhangzottak és további interjúink megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként és YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailjeiket. E-maileket az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.
every night.